Nehéz éven van túl a Magyar Vasút. De ezt nekünk, utasoknak persze nem kell mondani.
A késések mellett a klíma hiányától is szenvednek a MÁV utasai.
Vagy 3 órát álltunk a peronon, nem volt vonat, ahova átültessenek.
A klíma nem működik, Békéscsabáról Budapestre majd megdöglöttünk. Olyan meleg volt.
Rekord született a MÁV-nál, ugyanis júliusban 4529 percet késtek a vonatok a Mátészalka-Debrecen vonalon. 2 éve már felhívták a figyelmet a szakasz katasztrofális állapotára civilek, azzal, hogy csigajelmezben futva előzték le a vasúti szerelvényt.
Kisiklott egy Intercity tegnap este a keleti pályaudvar közelében. A Kolozsvár felől Budapestre tartó vonat már majdnem befutott az állomásra, amikor lecsúszott a sínekről.
Ismét kisiklott egy vonat a keleti pályaudvarnál hétfőn hajnalban.
A közlekedés hétfőn egész nap akadozott, a pályaudvar forgalma csak kedd reggelre állt helyre.
Most az ünnepekhez közeledve Lázár Jánosnak támadt egy ötlete.
Én vagyok az ötletgazda, jótok?
November végén pályázati felhívást tettek közzé a MÁV honlapján, amiben magánbefektetők jelentkezését várják. Lázár az ATV-ben magyarázta el, hogy a végén mindenki jól fog járni.
Mi egy win-win szituációt akarunk. Be akarjuk vonni a budapesti magyar magántőkét, hogy építse újjá teljes egészében a nyugatit, a keletit, Kelenföldet, a délit, illetve Szeged, Debrecen és Győr pályaudvarát.
A tervek szerint az állam projektcégeket hozza létre a pályázatok nyerteseivel közösen, aztán ezek a projektcégek 99 évig kezelhetnék a pályaudvarokat és a környezetüket. Budapesten ez összesen majdnem 90 hektárt jelent Vitézi Dávid korábbi államtitkár számításai szerint, ami majdnem annyi, mint a Margit-sziget területe.
Ezt én úgy szeretném megcsinálni, hogy a magyar állam benne maradjon. Tehát hazudik, aki azt mondja, hogy privatizáció lesz, mert először is a telkeket nem adjuk el, hanem a telkeket bevisszük egy közös cégbe, egy közös vállalkozást alapítunk azokkal, a magyar befektetőkkel, akik ezt vállalják.
A MÁV közleményében azt írják, hogy a befektetők lehetőséget kapnának az ingatlanok kereskedelmi célú hasznosítására. Ahogy később hallani fogjuk, Lázár János is pláza jellegű pályaudvarokról beszélt. De hogy mit építenének a környékre, arról nem tudunk semmit. A pályázati felhívásban is csak ötletelnek vendéglátóhelyekről, irodákról, szállodákról és lakásokról. Akármit is építenek, az biztos, hogy utána a projekt cég tulajdonába fog kerülni. A 6. kerületi önkormányzatnál például már aggódnak is, hogy veszélybe kerülhet a nyugati pályaudvar mögé tervezett Podbanicki park.
Teljesen nyilvános lesz minden, semmiféle titok nincs, mindent kiteszünk az asztalra, és olyan szerződéseket kötünk, ami az országnak, és természetesen a magyar államvasutaknak végre jó lesz. Fogok tárgyalni a kerületekkel és a fővárossal, és meg lesznek az ajánlatok, hogy egyáltalán ez az ötlet érdekel-e valakit, és ha bejönnek az ajánlatok, el fogok menni a főpolgármesterhez, le fogok ülni a kerületek vezetőivel, és meg fogok velük állapodni.
A pályázatra, ami végső soron az egész főváros fejlődését befolyásolja, január végéig jelentkezhetnek a befektetők. Április végén meg is kötnék a szerződéseket, mindent bebetonozva 99 hosszú évre előre, egészen 2124-ig. Mai adásunkban Bucski Pétert, a G7 szakújságíróját kérdezem, mi értelme ennek az egésznek. Utána megnézzük, mi a jelentősége annak, hogy a vonatok karbantartását is kiszervezik, és egyáltalán számíthatunk-e még bármi jóra a Magyar Vasúttól. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Elég éles reakciókat váltott ki ez az állomás megújítási pályázat, amit közzétett a MÁV. Vitézi Dávid évszázados ingatlan Panamáról írt, Zsupán András, a Válasz Online urbanisztikával foglalkozó újságírója pedig azt írta, hogy történelmi bűnre készül Lázár János minisztériuma. Neked mi az első kifejezés, ami eszedbe jut erről az egész sztoriról?
A hozzá nem értés. Tehát nagyon leegyszerűsítve ez egy olyan felhívás, mert azt lehet kiolvasni, hogy emberek, itt vannak az állomásaink, mondjátok meg, hogy melyik helyrajzi számon mit szeretnétek csinálni. Hát ilyen típusú átgondolatlanságot azért régen láttuk már a magyar állam részéről.
Ez a legfontosabb probléma, hogy igazából teljesen a magán félre bízzák, hogy mit csináljanak, vagy te hol látod a legnagyobb hátrütőjét ennek?
Egyszerűen ez szembe megy mindennel, ami vasút és városfejlesztés. Tehát most gondoljuk el, hogy van egy üres telkünk, és azt mondjuk, hogy aki akar a telek bármelyik részére, mondjuk építsen, amit szeretne. De mégis, hogyha Rákos rendezőre most ezt csinálja egy arab befektetővel, ugye a magyar állam, tehát nagyon példa nélküli.
Igen, a mini Dubaj.
Igen, a mini Dubaj, és ugyanez van. Tehát azért mégis ki kéne találni először, hogy mit szeretnénk. Ugye csak vegyük a nyugati és a déli példáját, hát szeretnénk egy vasúti alagutat, hiszen ez ez a racionalitás, nincs szükség, ezek után a Déli Pályaudvarra Lázár János az ATV-ben azt mondta, hogy de akkor is szükség van rá. Ilyen típusú hozzá nem értés, az egészen megdöbbentő. Nem tudom, hogy a felkészítése nem megfelelő, mert kicsit az is az ember érzés, hogy az sincs, aki felkészítse ezeket a politikusokat, mielőtt beszélnének.
Én azt szeretném, hogyha 2025-ben és 26-ban az összes magyar pályaudvaron történne valami, ami jó az utasoknak és jó az ott dolgozóknak. Vannak olyan vasúti pályaudvarok, amiket át lehetne alakítani kereskedelmi központokká. Maradna részben vasúti funkció, például a Déli pályaudvarban, megtartanánk a vasúti jellegét, de a fölösleges és üresen álló területeket lehetne kereskedelmi céllal hasznosítani. Nyugat-Európában nagyon sok, például már Bécsben is, nagyon sok pályaudvar pláza jelleget is betölt, csak hogy világosan és egyszerűen fogalmazzunk. Ez azt jelenti, hogy egy tisztességes, korrekt, jó együttműködést kell kialakítani a magántőkével, a budapesti ingatlanfejlesztőkkel, nem külföldiekkel, hanem magyarokkal.
Nagyon sok mindenre hivatkozott itt Lázár János, hogy Bécsben is ilyen van. Hát nem ilyen van, az ellenkezője van. Bécsben kitalálták, hogy milyen legyen a vasút, ott ugye egy átmenő vasutat építettek a déli és a keleti pályaudvar összekötésével. Szerencsék volt, mert föld fölött lehetett a nagy részét ennek megtenni, de elkezdték igen valóban Bécsben átépíteni a pályaudvarokat, de nem a pályaudvarokat odaadták a még csak nem is a Strabagnak, ahogy Ausztriában az építési beruházásokat szokták, hanem az ÖBB, az osztrák vasút építette magának, létrehozott egy ingatlan üzemeltetés és fejlesztési üzletágat, ahol szakemberek évek hosszú munkája fölépítettek egy szervezetet, értenek hozzá. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy Lázár János kitalálja, hogy akkor milyen jó lesz majd, hú de jó, mert jön a magántőke, ami nagy eséllyel, mert elmondta, hogy magyar befektetőtére gondolt csak, ami azért, mert megint furcsa, hogy ő tudja előre, hogy magyarok lesznek, és nem jelentkezik külföldi. Tehát ugye a neres szokásos építőipari vállalkozók, akik 255 milliárd forintért építenek a MÁV-nak éppen székházat. Tehát, hogy ebből nagyon nehéz azt feltételezni, hogy bármi jó kijön.
Beszéljünk egy kicsit a részleteiről ennek az egész pályázatnak. Ugye itt most a négy budapesti pályaudvarról beszélünk, és három vidékiről, a Debreceniről, a Győriről és a Szegediről, ezeket mindegy forma konstrukcióban csinálnák, és azt tervezik, hogy 99 évre vagyonkezelésbe adnák az ingatlanokat egy leendő projektcégnek, ami részben állami tulajdonban lenne, részben meg a magánbefektető tulajdonában lenne.
Így van, kicsit szakmai oldalról akkor megközelítve mégiscsak, hogy mondjuk a Kelenföldön van egy pláza már a vasútállomás mellett, mert a MÁV ugye is a magyar állam elfeledkezett, hogy itt a vasútállomás és a metró építésekor erre lett volna lehetőség. Ez nem valósult meg. Ugye nyugatinál a West End elég nagy, tehát ott elég nehéz elképzelni, hogy olyan óriási kereskedelmi funkciókat még egyet lehetne építeni. A keleti pályaudvartól egy kicsit messzebb van, mégiscsak ott is van egy óriási bevásárlóközpont, tehát ez egy nehéz kérdés. Sokkal nagyobb ráció van mondjuk Győr és Debrecen esetében, ahol tényleg ott nincs olyan nagy sok kereskedelmi funkció ezeknek a vasútállomásoknak a környékén. Szegeden kicsit azért messzebb van mondjuk a város központjából a vasútállomás, és az egy ilyen műemléki épület, ott azért nehéz elképzelni, hogy olyan hű de nagy potenciál lenne ebbe. És ami nagyon érdekes ezekben a kiírásokban, hogy ugye az együttműködő partnerre van bízva az, hogy melyik területeket szeretné ebbe bevonni, és hát szerintem ez okozta itt a legnagyobb ellenállást. Hogyha belegondolunk, ugye a nyugati pályaudvarnál ez tulajdonképpen a Városligetig menő terület, ahova mondjuk közparkokat is lehet építeni, vagy lakásokat, vagy irodákat, ugye Gyurcsányféle kormányzati negyedet akarja Lázár János megépíteni, akár ezt is gondolhatnánk. Tehát nagyon sok lehetőség van, és szerintem ezeket azért tényleg egy koncepcióban előbb ki kell találni, nem az, hogy a vállalkozó találja ki, hogy mit hova szeretne építeni, és ez a fő gond, hogy ezeket nem látjuk. Emellett pedig ugye nagyjából van egy olyan kiírás is, hogy ha bárki bármit szeretne bármelyik állomással Magyarországon csinálni, akkor jelentkezzen.
Igen, itt van egy ilyen érdekes kettősség az elmúlt napokban, hogy Lázár is, mintha azt hangsúlyozta volna, hogy itt a plázaszerű kereskedelmi funkciókról van szó, magukon az állomásokon, de közben szó van ezeknek a környékéről is, és a kiírásban szerepel egy ilyen, hogy elvárás a pályázók felé, hogy írják le, hogy milyen funkciókat, például kereskedelmi, vendéglátás, iroda, szálloda, lakás, milyen funkciókat terveznének. Ez már tényleg akkor a környékre vonatkozhat csak, tehát gondolom nem az állomáson építenének lakásokat.
Tehát maga az alapvető ötlet, hogy akkor akinek van ötlete, az jöjjön, az nem teljesen rossz. Én azért azt gondolom, hogy mondjuk ez eddig is lehetőség volt. Itt megint csak a MÁV kompetenciáit lehet azért megkérdőjelezni, hogyha valaki szeretett volna területet bérelni, vagy kereskedelmi területet egy vasútállomáson, hogy erre mennyire volt lehetőség. Egyébként még felújított vasútállomásokon is nagyon sokszor üresen maradtak ezek az üzlethelyiségek. Ebben egy rész benne volt, hogy ezt a MÁV és a NIF még, akit Lázár János zárt be, szóval ezek így a saját infrastruktúra fejlesztő, ezek a saját elgondolásaik alapján találták, hogy majd milyen, mekkora területre, milyen típusú üzletre van szükség, és ez nem feltétlenül esett egybe a piaci logikával, de mondjuk erre lehet persze azt mondani, hogy hát majd PPP-be ezt megoldjuk, és akkor jobb lesz, de...
A PPP pedig az az állam és a magánegyed működése, ugye?
Erre térjünk is ki egy picit, mert tehát az a lényeg, hogy azért attól ez nem fog megoldódni. Ezeken a vasútállomásokon, főleg amik így nincsenek felújítva, és azért esztétikailag is, hát finoman szólva, elavult, akkor mondjuk így eufemisztikusan. Ezekre azért eléggé nehéz elképzelni, hogy egy bevásárló központszerű funkciót, vagy akár egy élelmiszerboltot, vagy egy drogéria boltot akarna bárki nyitni, és azért, ha itt belemerülünk a magyar állami vagyon hasznosításának a lehetőségeibe, itt ugye a tulajdon általában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél van, ő ezt odaadhatja a MÁV-nak, ugye, hogy ők hasznosítsák vagyonkezelésbe, és akkor biztos van ott egy kis önkormányzati tulajdon, tehát hogyha mondjuk valaki szeretne akár csak egy biciklitárolót építeni az üzletéhez, azért itt eléggé el fog keveredni, és ez nagyon bonyolult jogi és közigazgatási helyzetekhez fog vezetni, szóval valószínűleg azért ezért sem volt ez eddig sem népszerű.
Na igen, de ez egy hosszú távú biznisz, tehát hogy 99 évre megkapnák használatba ezeket a területeket.
Így van, de azért itt a használat is, tehát ez nem olyan egyszerű ez sem, mert nem úgy van, hogy ingyen kapja meg, hanem majd mondanak valamit, hogy valamilyen fejlesztést csinál, és azért cserébe mondjuk nem fizet bérleti díjat, vagy kevesebb bérleti díjat fizet, akkor itt a fenntartás kérdése, tehát igazából ezt nehéz megítélni. Az látszik, hogy ez így értelmezhetetlen, ez tipikusan akkor szoktak ilyet csinálni, hogyha ha csak úgy szeretnének mutatni valamit, hogy már pedig azért mégiscsak csinálunk valamit, és hát ha lesz valami, vagy megvan az, akire ezt kiírták, és elriasszák azokat a szereplőket, akiket nem szeretnének, hogy pályázzanak, így csak a megfelelő pályázó pályázhat, ugye ez nem példa nélküli, ha belegondolunk, csodálatos véletlenek folytán mondjuk a hulladék koncesszióra csak a MOL tudott beadni pályázatot, érvényeset az autópálya koncesszióra, ott ugyan volt több NER-hez kötődő jelölt, kettő is, de ugye a Szíj Mészáros lesz, tehát ugye ez egy ilyen hosszabb távon nézzük, ez beleillik abba a sémába, ami miatt sokan gondolhatják, hogy ez egy előre lemutyizott dolog.
Sokan abból az irányból bírálták meg, amiatt féltek ettől az egészről, hogy itt óriási ingatlan vagyonoknak a magánkézbe való kiszervezéséről van szó. Erről mi a véleményen?
Az, hogy ez így önmagában mennyit ér, azt elég nehéz megfogni. Ilyen területeknél, ahol azért a lokáció a legfontosabb része, és önmagukban mondjuk tele van hulladékkal, összeomló épületekkel, környezetszennyezéssel terhet, nehéz ezt így megmondani. Emlékem szerint valami 89 hektár körül van. Ez óriási. Tehát a mini Dubaj 130 hektár, a Városliget is 100 hektár körüli terület. Ebből a szempontból itt tényleg nagy értékről van szó, de ez önmagában nem olyan nagy érték, ez csak akkor érték, hogyha be is építik, és erre megvan a megfelelő forrás. Hát most mondhatjuk, hogy ugye látunk itt olyan építőipéri vállalkozókat, akik a Bosnyák tértől itt a Városliget környékén át a Budapark környékén, ugye 1000 milliárdos nagyságrendben adtak el éppen ingatlanokat a magyar államnak, tehát végül is lehet, hogy van beruházni való forrásuk éppen.
Megkérdés, hogy mit építenek végül is oda, ugye sokan ezt is írták az elmúlt egy-két napban, hogy nem látni arra garanciákat, hogy itt tényleg olyan városfejlesztés valósulna meg ezeken a területeken, ami jó a városlakóknak.
Hát most nagyon leegyszerűsítve, irodára azért olyan hűde nagy szükség nincsen a Budapesten, valószínűleg kisebb mértékben ugye lehet még építeni, lakó ingatlanokra mindenképpen, ugye jelenleg gyakorlatilag áll a budapesti építőipar, tehát hogyha itt mondjuk lakó ingatlanokat lehet viszonylag olcsó területre építeni, ezen nagyon jókat lehet keresni, és a kormány elég sokat beszél mostanában a lakhatási válságról, hát miért ne találhatnák ki, hogy barnamezős területen épített ingatlanoknak mondjuk segítik azokat a bérlőket, akik ide költöznek, és kiegészítik a bérleti díját.
Akkor mégis csak megvan ebben a biznisz, csak nem ott kell keresni, hogy élelmiszerbolt vagy drogéria nyílik majd a keletiben, hanem ott, hogy felépíteti a nyugati mögött a
Hát miért ne lehetne a vágányok fölött akár teljesen beépíteni lakó ingatlanokat? Tehát azért vannak erre példák Európában. A magyarok kicsit kerülik ezeket az ilyen vasúti területek melletti ingatlanokat valahogy, hogyha Nyugat-Európába utazunk, nézhetjük, ugye, hogy metrótól vagy vasúttól akár 5-10 méterre az ablakok ott vannak, nálunk ennek nincs nagy foganat, vagy nem nagyon nyitottak erre az emberek, de hát miért ne lehetne, hogy fölépít valaki ide mondjuk egy közalkalmazottaknak szánt bérlakásokat. Tehát, hogy erre is lehet gondolni.
Novemberben írt el arról, hogy a MÁV a járműjavítást is külső szereplőre bízne. Mennyire lehet párhuzamba állítani ezt a két történetet? Mármint olyan szempontból kérdezem, hogy itt is valamiféle kiszervezésről, külső szereplőnek a bevonásáról van szó. Ez ugyanannak a dolognak a két megnyilvánulása?
Hát igen, alapvetően arról van szó, hogy keresi a NER, hogy hogyan lehet még a nagyon rossz helyzetben lévő MÁV-on is keresni, és magánvagyonná alakítani bizonyos tevékenységeket. Itt ugye mondhatjuk erre az állomásos elprivatizálásra, PPP-sítésre, hogy legalább készpénzt nem kell érte fizetni, hanem legfeljebb érték veszik el. Ennél a járműjavításnál azért sokkal nagyobb a baj. Itt azt lehet látni, hogy korábban a MÁV csoporton belül volt egy MÁV vagon nevű szolnoki járműjavítóit végezték a vasúti járművek fővizsgálat, 4 évente alaposan meg kell vizsgálni, ki kell cserélni a kopóalkatrészeket, ez egy jelentős összegű és műszakilag is viszonylag összetett munka, és emellett volt a Dunakeszi járműjavító, ez egy viszonylag alacsony technológiai színvonalú gyár, tehát ez messze elmarad a motorvonatok, nagysebességű vonatok, ami Európában kúrens termékek, tehát itt is inkább a MÁV-nak a járműveinek a karbantartása zajlott, ezt a céget, ezt a Transmas Holding, az orosz metró és tankokat gyártó vállalat vásárolta meg, ez egy elég bonyolult céghálóval, és ez valahogy most oda került, hogy a MOL és Hernádi Zsolt féle magántőke alap a tulajdonosa. Ez a Magyar Vagoncsoport, ez vette meg, ezt a nevet találták ki neki, ez vette meg ezt a Dunakeszi járműjavítót, ami az oroszokkal kezdett Egyiptomban ilyen elavult technológiai vasúti személykocsikat gyártani, ez a projektjük jövőre kifut. Tehát, hogy itt jött az ötlet akkor, hogy akkor ők megvásárolják ezt a Magyar Vagont, ami a Szolnokon kívül a még működőképesebb technológiák nem teljesen elavult MÁV járműjavítókat is tartalmazza. Ezt a csomagot ezt megkapta, nem tudjuk mennyiért, ez a Magyar Vagon csoport.
Most náluk van akkor a Szolnoki és
igen,
a
igen, és tulajdonképpen ők végzik éves szerződésekben a MÁV majdnem, hogy összes járművének ezt a 4 évente esedékes fővizsgálatot és a futó javítását, ami a esedékes hibáknak a javítása. És ugye ez az éves karbantartás azért ez egy jelentős tétel, 80-90 milliárd forintos nagyságrendileg évente, és ezt képest kiírtak egy piaci konzultációt, előzetes piaci konzultációt, ez 118 milliárd forint évente. Tehát azért látjuk, hogyha ezt így veszük, hogy azért úgy egy elég jelentős emelés, körülbelül 30%-os benne van ebben.
30%-kal többet költenének ezután
így van,
ez javításra, mint eddig. Tehát, ha jól értem, azt mondod, hogy azt biztosra vehetjük, hogy az eddiginél drágában fogják ezután javítani ezeket a...
Hát még nem írták alá a szerződést, és ezt nem tudjuk biztosan, de nagyon meglepő lenne, hogyha olcsóbb lenne, és nem sokkal drágább.
Tehát minden jel arra mutat eddig, akkor mondjuk így, hogy ez sokkal drágább lesz, de egyébként az, hogy hol javítják ezeket a járműveket, hogy mennyi idő alatt, hogy milyen időségben az emberek, ugyanaz lesz, nem?
Ugyanazok az emberek, ugyanott, ugyanúgy, ugyanazokat a járműveket fogják javítani, úgyhogy azért sejthetően nagy változás nem érhető el. Annyit lehet azért látni, hogy Lázár János működése még a vasúti járművek karbantartásának is sikerült nagy problémát okozni. Tehát azt találta ki, hogy minden egyes közbeszerzést jóvá kell hagyni a minisztériumban, tehát hogyha vesznek két új kalapácsot, mondjuk az kísértékű, de mondjuk kicsit nagyobbat, tehát hogyha mondjuk, nem tudom, egy motor ellomlik egy deziró motorvonatban, és akkor ezt meg kell közbeszereztetni, akkor addig áldogál a jármű. Tehát ezt mondjuk akkor mondhatjuk, hogy sikerül majd kiváltó, hiszen egy vállalkozónál lesz, és ő meg tudja magának vásárolni azt az alkatrészt, amire szükség van, és akár fölmegy a netre és megrendeli, mert sokszor olyan nem specifikus alkatrészek hiánya miatt állnak járművek, akár hónapokat, éveket.
Akkor végső soron ez az új megoldás, ez egyébként akkor segíthet ezen a problémán, hogy most te is írtad, hogy több száz jármű üzemen kívül van kényszerből, mert annyira nehézkes a beszerzés.
Drágán meg tudunk oldani valamit rosszul, amit jól is meg lehet oldani.
Tehát, amit mi okoztunk rá, de sorrészben.
Így van. Tehát, hogyha körbenézünk Európába, akkor a Cseszkedrái vagy az ÖBB, az nem így működik. Tehát ők tudnak vasúti járműveket. Tehát, hogyha van egy vasútvállalatunk, ami képtelen a járműnek a karbantartásra gondolkodik, minek van az a vasútvállalat? Mire alkalmas?
Mit gondolsz, mikor lehet majd érezni már a pozitív következményeit ennek a karbantartós átszervezésnek? Tehát, hogy mikorra juthatunk el oda, hogy akár tényleg ezek a járművek gyorsabban vissza tudnak állni a...
Hát szerintem azért ilyen nem lesz, tehát ezek a járművek olyan műszaki állapotban vannak, és annyira idősek, hogy ettől azért csodát várni nem lehet. Tehát most azt, hogy talán a dízel járműveknél lehet egy kis, azt, hogy mondjuk megfelelő mennyiségben lesznek a motorvonatok bevethetőek, de alapvetően járművet kell venni. Ezen János nagyon sok mindenről beszélt, egyetlen egy új járművet sem vásároltak, nem írtak alá szerződést 2 éves minisztersége alá, sőt, hát most ilyen előzetes piaci konzultációk vannak folyamatban, tehát ha itt holnap aláírnak egy szerződést, akkor is kétséges, hogy mondjuk 2028 előtt, és ez nagyon pozitív hozzáállásról tanúsítok, akkor bizonyságot, tehát 2028 előtt biztosan nem lesz jármű, de jó esélye 2030 előtt. Kérdéses, hogy ezek a járművek hogyan fogják eddig bírni. Eddig, amit a járműfronton hoztak döntéseket, az botrányos.
Lázár János miniszteri kinevezése után visszavonta azt a tendert, amivel lecserélhettek volna 49 Intercity vonatot. Ráadásul arra a 115 Siemens villanymozdonyra is nemet mondott, amikre még korábban keretszerződést kötött a MÁV.
Az elképzelhetetlen, hogy Siemens járműveket vásároljunk nyakló nélkül, és a német kormány pedig mindenhol gyalázzon bennünket, és az EU-s pénzek finanszírozásánál betartson. Ez lehetetlen, hogy a kettő dolog ne legyen összekapcsolva. Akkor veszünk Siemens járművet, amit a német kormány Brüsszelben támogat bennünket.
Lázár nemrég azt mondta, 2026-ig biztosan nem vesz új vonatot az állam, legfeljebb használtat. És ha már ennyi időnk van, akkor inkább elgondolkodna a hazai járműgyártás felélesztésén. Erre utalt a hétfői ATV-nek adott interjújában is.
Tehát vannak olyan gyártási kapacitások, amik Magyarországon lehetségesek, vagy tudom azt mondani a nagy európai gyártóknak, hogy alapítsanak gyárat Magyarországon, vagy hozzanak Magyarországra gyártást, vagy kutatásfejlesztést. Össze kell kapcsolni a pénz elköltését az ország gazdasági érdekében.
Van erre idő? Kibírja már addig, amíg ez megvalósul?
Amíg ez megvalósul, addig is fogok lépéseket tenni, és ez 2025 legelején be fogom jelenteni egy újabb közlekedési infón.
Kínai vásárlás?
Az is szóba kerülhet, nem rossz helyen kapirgál, azt is megpróbálhatjuk, de az se történik rövid idő alatt. Először meg kell néznünk, hogy mink van, és azt olyan állapotba kell hozni, hogy 2025 nyarára már érdemi javulás legyen.
És akkor még nem beszéltünk csak a járművekről és az állomásokról, az, hogy a vasúti infrastruktúra Magyarországon egyrészt nagyon kevés pénz van rá, másrészt amit csinálnak, az is alapvetően nem túl jó.
Na igen, és pont ezt akartam behozni még utolsó témának, hogy a kormány 800 milliárdos pályafejlesztési programot jelentett be az elmúlt hónapokban. De hogy látod, hogy ez a fejlesztési program, ez mire lesz elég?
Ez nem fejlesztés, ez karbantartási program. Az elmaradt karbantartások, évtizedek alatt elmaradt karbantartások egy kisebb részének behozására alkalmas. Ez kb. Az 1980-as évek műszaki színvonalának a visszaépítgetése.
Ez ténylegesen a 80-as évek állapotának a visszaépítésről szól, vagy itt túlzol ezzel?
Nem túlzok, tehát ez pályaépítésről szól. De arról szól, hogy a legnagyobb pályahibák, tehát ahol mondjuk Szolnok állomáson 10-zel csattog be a vonat, és 5-10 perc alatt csattog végig azon a rendező pályaudvari és a pályaudvari részlegen, hogy akkor ott akkor majd 80-nal tudjon menni. Egyébként ez tényleg fontos, hát mondjuk azt megnézték a mávos szakemberek, szerintem ezt nagyon régóta próbálják elérni, hogy a lehető legnagyobb pályahibákat ki tudják javítani, és ezt összerakták egy csomagba. Ez egyébként egy pozitív dolog, de ez nem fejlesztés, ez karbantartás. Magyarországon a költségvetés 2025-ben 26,8 milliárd forintot biztosít a MÁV pályavasút számára karbantartási tevékenységre. Hogy ez nevetségesen kevés, ezt nem kell lecsetelni, ennek a sokszorolására lenne szükség.
De akkor ez a 800 milliárd, amiről beszélnek, ez
hát erre ez tulajdonképpen ez 26,8 milliárdra már csak rájön. Tehát ez a 800 milliárd forint, ez 4 év alatt, ez mondjuk azt, hogy akkor 4 évig olyan, mintha úgy tartanánk karban a pályákat, mint ahogy kellene, és ez mondjuk 30-40 éve hiányzik.
Ez volt a péntek reggel a Partizán Hírháttér podcastjának e heti adása. Köszöni a figyelmet a teljes TAM nevében a péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szuravec Illés. Zene és hang, Irsik Bence. Animáció, Kocsis András. Kreatív producer, Laki Gergely.